Sok szeretettel köszöntöm a szavazófülke nézőit és hallgatóit. Én Nagy Iván László vagyok, és köszöntöm a stúdióban állandó vendégemet, Ésik Sándort, üdvözöllek.
Szervusz.
Valamint mai vendégünket, Gergely Mártont, a HVG felelő szerkesztőjét. Szia, Marci.
Ha-ho.
Ma viszonylag sok témánk van, úgyhogy ne is húzzuk nagyon az időt. Értékelni fogjuk március 15-ét és mindent, ami Magyar Péterrel történt. Azóta válaszolunk természetesen a kérdéseitekre. A harmadik részben, az eheti hírháttérben pedig a főpolgármester választás lesz a téma most, hogy Vitézi Dávid és Szent Királyi Alexandra elindulása is biztossá vált. Ne menjetek messzire. Arról minden bizonnyal beszélni fogunk, hogy március 15-e nagy nyertese az Magyar Péter volt, viszont kezdjünk egy pillanatig még Orbán Viktorral. Ugye múlt heti adásban, Sanyi, azt beszéltük, hogy ez egy megúszós beszéd lehet. Ez az elképzelésünk részben beigazolódott, mert tartalmilag ugyan nem volt benne sok minden, hangulatában egy elég kemény, uszító beszédet tett le a Nemzeti Múzeum lépcsőire a miniszterelnök, és látjuk azt, hogy alapvetően nem a Fidesz irányítja a közbeszédet, kicsit ahhoz hasonlít a helyzet, mint amikor 2021 őszén az előválasztás után voltunk. A kérdésem az, hogy ti hogyan értékelitek a Fidesz kampánystartját?
Én azt írtam fel magamnak, hogy az Orbán Viktor bullshit generátor segítségével írták ezt a beszédet. Én nem látom ezt akkora átütő erejű beszédnek. Volt benne egy harsány EU-szidás, de hát ugye most van az EU csúcs, majd ott kiderül, hogy mekkora harcos, ugye azt mondta saját maga Orbán Viktor, hogy nem azt kell nézni, hogy mit mond, hanem hogy mit csinál. A kemény EU ellenes üzenetek, azok ismertek, a Fideszben már mindenki mondta őket, most Orbán Viktor is mondta őket. Ennek ellenére ezt én egy fáradt beszédnek gondolom. Az aznapi reakciók szinte mindenkitől azok voltak, hogy fáradtak. Én nem hallottam ezt a beszédet, mert sokáig aludtam, mert délután mentünk a Magyar Péter féle rendezvényre, és utólag olvastam el, és tényleg így olvastam, hogy lehetett pipálgatni, jó, ez is megvolt, ez is megvolt, ez is megvolt, ez is megvolt, megvolt benne a március 15-i standard, hogy mi vagyunk a forradalmárok igaz utódai, és mindenki más meg a gaz elnyomóké, kötelező feladat letudva, nem éreztem egy átütő erejű beszédnek.
Igen, voltak éppen a várakozások voltak talán furcsák, mert ugye az elmúlt nemzeti ünnepeken Orbán Viktor vidéki városokban szólalt meg, előbb Petőfi szülőhelyén, aztán Zalaegerszegen 56-ban, aztán nem, már előtte Zalaegerszegen, újra Veszprémben, tehát kihagyott három lehetőséget, hogy egy központi budapesti eseményen beszéljen, és az a bejelentés, hogy akkor ő most visszatér Budapestre, az valami fajta várakozásokat ébresztett. Én már akkor is azt éreztem, hogy valójában megúszósabb a március 15-i nemzeti ünnepen a Nemzeti Múzeumnál beszélni, mint egyébként teszem azt Szentesen, mert akkor oda el kell vinni egy programot, építkezni kell, meg kell nézni, hogyan lehet távol tartani a sajtót, hogyan lehet távol tartani azt, hogy bárki odaférjen, aki esetleg fütyülne. A Nemzeti Múzeumnál pedig ennek a rutinjai megvannak. Központi ünnepséget akkor is kell tartani, elvégre akkor szoktak kimenni a diplomáciai testületek, a nagykövetek oda mennek. Amikor Orbán Viktor nem Budapesten beszélt március 15-én, akkor is volt március 15-i rendezvény. Tudjuk, hogy ezt nem mindig ő tartja, volt Csák János beszélt tavaly, volt, amikor Áder Jánosra hagyta a beszédet. Szóval ez egy, van egy központi díszlet ilyenkor március 15-én, amire vagy odaáll, vagy nem áll oda. Most úgy döntött, hogy odaáll. Mint később kiderült, szerintem az alibizásnak volt a dolga. Tehát nem az volt, hogy akkor én visszajövök Budapestre, hanem most tudjuk le ennyivel. Donald Trumpnál volt, el volt foglalva mindennel, úgy tesz, mintha ezzel lépne, de valójában nem lép semmit, hiszen már gyerekvédelmi akciócsomagot ígért, és egy hónapja adós vele.
Hát tulajdonképpen talán amiért Pesten mondta el, az az, hogy a kampány startban, ha lemenekül vidékre, és gyorsan meg kell szervezni akárhol egy beszédet, na az menekülés lett volna, tehát ebbe bele kellett állni, a lehető legkevesebb erőfeszítést beletéve.
És hát furcsa lehetett Orbán Viktornak, hogy teljesen egyértelmű volt, hogy nem róla fog szólni ez a nap.
Igen.
De nagy kampánystantról igazán nem beszéltünk, és jó is, hogy felhoztad ezt, Marci, mert ebbe az irányba menjünk még el egy kicsit. Azért az elmúlt kampányoknak alapvetően az volt a forgatókönyve, hogy vagy sikerpropaganda volt, vagy egyszerűen annak az érzékeltetése, hogy a másik teljesen esélytelen ellenük, és most, ahogy mondod, érződött egész március 15-én, hogy ez a nap nem Orbán Viktorról szól, és mintha nem is nagyon akarta volna, hogy róla szóljon, nem ment elébe ennek az egész Magyar Péter kérdésnek. Látjátok-e annak a megoldását a Fidesz szemszögéből, hogy ez a kampány újra róluk szóljon, mert azt látjuk, hogy abba a keretbe, ahol ők vannak és a baloldal, ahol Orbán van és Gyurcsány, abba a keretbe nagyon nem akar belekényszeredni ez a kampány, ez a jelenlegi közbeszéd.
Én úgy gondolom, hogy a Fidesznek még van ideje. Tehát fogunk itt hamarosan beszélni majd egy másik ügyről, amikor a szereplők kapkodva reagáltak egy politikai ingerre. Lelövöm előre a poént, hogy én azt fogom mondani, hogy mindkét szereplő kapkodva reagált rá. A Fidesz kommunikációs stratégiájában, stratégiai csapatában megvan a türelem. Tehát még mindig nem tudjuk, hogy a Magyar Péter jelenség az annak egy hónap, két hónap, öt év mennyi a kifutása. Most elkezdeni erőszakosan kiragadni a kezdeményezést, vagy átvenni a kampány tematizálását, rengeteg erőfeszítés, rengeteg hiba lehetőség, úgy, hogy az is lehet, hogy amikor majd nem tudom én, április 20-án fogunk itt beszélgetni, amelyik majd csütörtök lesz azon a környéken, akkor azt fogjuk mondani, hogy hát, de érdekes volt ez az első másfél hónap Magyar Péterrel, aki már két hete nem állt elő semmivel, és szépen lassan süllyed el az érdektelenségbe, de az is lehet, hogy arról fogunk beszélgetni, hogy na, akkor kiállt Magyar Péter, és akkor itt a nagy kihívója Orbán Viktornak. Teljes, nyilván az első egy kicsit valószínűbb azért, mint a második, de a Fidesz bőven ráér április 20-án 10 milliárd forintért 24 óra alatt teleplakátolni az országot egy üzenettel. Tehát az, hogy most nem erőlködnek azon, hogy átvegyék a kezdeményezést, az egész egyszerűen annak a jele, hogy van 20 év vagy 30 év rutinjuk ebben.
Meg is jelent ugye nálunk egy kutatás, ami ezt is igazolhatja akár ezt a stratégiát, amit mondasz, ugye a Medián mérte az, hogy bár azok közül, akik hallottak Magyar Péterről, a 13% akár rá is szavazna, de azt láttuk, hogy miközben Magyar Péternek megjelentek támogatói a térképen, aközben a Fidesz szavazók száma érdemileg a mérés szerint nem csökkent.
Az összszáma nem, az aktivitásuk valamennyi csökkent, figyelnek, hogy van-e más opció, azért azt gondolom bizonyos területeken, és egyetértek, hogy a Fidesz nem kapkod a kommunikációval, egyrészt nem kell, van rutinjuk, másrészt annyira központosítós szerintem a döntéshozatal, hogy nem is tudnak. Tehát ott semmi sincsen spontán, egészen biztosan sodródnak most már, hát másfél hónapja, igazából nem tudják, hogy pontosan mit kell mondani, mert annyira felgyorsultak a dolgok. Tehát Orbán Viktor kiállt egy alkotmánymódosító javaslattal a kegyelmi ügy legelején, és azóta voltak éppen nem igazán kezdeményeztek. Szerintem Orbán Viktor számára a legfontosabb dolog, ami az elmúlt 6 hétben volt, az a Trumpnál való vendégeskedése. Ezt nagyon erősen megpróbálta ki is élvezni. Nem tudunk róla, hogy lett-e volna bármiféle hátsó megállapodás köztük, de egészen biztosan vágyik Orbán Viktor arra, hogy Trumpnak a figyelmét megszerezze, és Trump elé a vörös szőnyeget Budapesten megígérje. Én szerintem őket váratlanul érte egy kicsit a dolog, nem így akarták fölépíteni a kampányukat, nem ezzel akartak foglalkozni, és nem reagálnak túl gyorsan, miután valami fajtaképpen döntése kell jutniuk, és annyira gyorsak az események, hogy ezzel voltak éppen előnybe kerültek. Előnybe kerültek, mert kapkodjuk a fejünket, egyik fordulat jön a másik után, és szerintem a Fidesznek az érdeke teljesen egyértelmű június 9-én, ha aznap szavazunk, minél nagyobb technikai mozgósító fölénybe lenni, miközben a nem az ő oldalokon lévő szavazóknak a kedvét elvenni a részvételtől. Tehát én szerintem ilyen értelemben persze egy pillanat alatt kiírják, hogy Orbán Viktor a béke harcosa, ahogyan ez megtörtént 22-ben, összességében nekik nem érdekük egy olyan politikai tér, ami fel van villanyozva, az utóbbi napok alapján lehet, hogy ebbe az irányba elfordulnak a dolgok.
Igen, és még bocsánat, hogy elragadom tőled a szót, de egy picit, ugye nem tudom, biztos mindannyian néztetek már póker közvetítést a tévében, amikor Korda Gyuri bácsi teátrálisan ordítozik. A Fidesz az a játékos, aki előtt a legnagyobb halomzseton van. És önmagában ez a tény a többieknek a viselkedését befolyásolja, és a Fidesznek nem kell emelni a tétet. Jelenleg, ha rákerül a sorrend, akkor kopog egyet az asztalon, hogy check. Ha valaki emel, akkor legfeljebb azt megadja. Majd, ha valaki all-intól, akkor nyilván azt is meg fogja adni, de nem a Fidesz van abban a helyzetben, hogy neki kelljen emelni és kockázatokat vállalni. Én szerintem az egész kampányban ez lesz, egyetértek azzal, hogy nekik nem érdekük felvillanyozni ezt a kampányt, majd ha valaki felvillanyozza, akkor arra reagálnak, de addig, ha valaki betolt még 500 dollárt középre, akkor ők is odatolnak 500 dollárt, de nem fognak emelni a téten.
Mire elég a Fidesznek júniusban, hogyha elviszi az összes választóját?
Nem tudjuk, hogy a másik oldalon ki, kit visz el. Ugye ez nyilván kérdés. Szerintem tétje van. Lesz egy valós körülmények között vitt próba választás, amelynél a szavazó, ugye itt az EP listás szavazásról beszélek, nek nincsen tétje igazából. Mi nem mondjuk azt persze, hogy nincsen tétje, hogy 400 millió európai választópolgár hogyan választja meg az Európai Parlament 720 képviselőjét, de ebből 21 lesz a magyar. Nagyon-nagyon kicsi az, ami egy szavazatra jut befolyásolásként. Ergo könnyen lehet vele kísérletezni, és ugye annak, aki nem elvakult híve egy pártnak, annak nincs is igazából tétje. Most hiába mondja Orbán Viktor mondjuk azt, hogy ha mi nem vagyunk, akkor háborúba sodorják az országot, ilyen következménye az EP választásnak nem lehet. Az sem lehet, hogy egy jött-ment szerencsétlen átvegye a kormányzást, és akkor majd veszélybe kerül a 13. nyugdíj. Itt ezen a választáson nem tét, hogy Orbán Viktor folytatja, vagy nem folytatja.
De ezt is vereséget tud szenvedni.
Igen, de ez veszélyes is számára szerintem, mert azt gondolom, hogy egy kerekítésnél 50-re kerekítendő szám alatt kellemetlenné válik az az állítás, hogy csak mi vagyunk. Tehát 45% fölé a Fidesznek muszáj lennie. Mindannyian azt gondoljuk, hogy lesz, de van benne, tehát amit mondasz, azért jó hasonlat a póker, nem veszíthet azért abból a nagy dologból olyan sokat. Tehát nem lehet az, hogy a kicsik azt mondják, hogy ha most már mind all-in vagyunk, akkor már nem te vagy a nagyobb. Tehát, hogy ezt a státuszát nem csak kicsit kell vezetni, nagyon kell vezetni, nagyon föl kell tartani azt az érzetet, hogy ebben az országban bármiféle döntésben csak akkor tudsz részt venni, hogyha a Fidesz oldalán szólsz bele a közbeszédbe.
Igen.
Magyar Péter, kit láttatok, mit láttatok, milyen szereplőt, karaktert láttatok a színpadon március 15-én?
Én azt hiszem, erről írtam is, hogy én lévén, hogy az irodám a Kossuth téren van, szinte az összes létező tüntetésen kín voltam, mert egyszerűen lesétáltam egy fél órára, aztán vissza az irodába, és a magyar ellenzéki tüntetések óriási gyengéinek gondolom, hogy egyszerűen rossz tüntetések. Tehát, hogy egyetlen egy ellenzéki pártunknak se jutott még eszébe, hogy fogjon egy ilyen A4-es papírt, és elkezdje összeírni nagyjából, hogy fog kinézni a tüntetés, ki milyen kulcsszavakat fog mondani, megbeszélni a szónokokkal, hogy milyen végszóval adják át a másiknak a beszédet, adott esetben megkérni egy színházi szakembert, hogy ő rakja sorba, hogy építsen fel egy ívet a tüntetésnek, oda tegye a zenei betétet, ahova kell, azt a zenei betétet tegye oda, ahova kell, megbeszélje a nem tudom mi, milyen szakszervezeteknek a vezetőivel, hogyha mind az öten fel akarnak szólalni, akkor az 5x40 másodperc lesz. Tehát ez a fajta profizmus általában hiányzik a magyar ellenzéki tüntetésekből. és a Magyar Péter féle rendezvény az már a második ilyen rendezvény volt rövid időn belül, az első az influencer tüntetés, ahol lehetett látni, hogy koordináltan a Magyar Péternek nem kellett más szereplőkkel koordinálni, az influencer tüntetésen kellett koordinálni, tehát hogy koordinált, előkészített, átgondolt rendezvénnyel van dolgunk, és még mielőtt bármilyen tartalmi kérdés felmerülne, ez egy olyan másfél órás esemény volt, ami másfél órán keresztül érdekes volt, és másfél órán keresztül fenntartotta a nézők figyelmét. Tehát itt a podcast stúdióban is, itt előttünk van a szkript, és gondolkoztunk, hogy mit milyen sorrendben fogunk mondani, hogy ezt valaki 45 percen vagy 50 percen keresztül hallgassa. A nagyon ritka olyan ellenzéki események egyike volt, ahol ennek a nyomát lehetett látni. Tehát ez, ha Magyar Péterből soha semmi nem lesz, mint politikus Magyarországon, azt az egyet szerintem megcsinálta már most, hogy ennél rosszabb rendezvényt azért nem kéne tartani. A tartalma, hát elmondott egy nagy programbeszédet, amit szerintem teljesen fölösleges itt ízekre szedni, hogy akkor miért hagyta ki ezt a témát, és miért mondott három mondatot arról, és csak kettőt erről. Felvezették neki egy programbeszédre, azt viszonylag kevés bakival lehozta, és utána csináltak egy nagy közös katarzist füstgyertyákkal, meg mindennel. Ez pontosan annyit tudott ez a tüntetés, arányérzékkel volt megcsinálva, amennyit ez tud. És ezzel kiemelkedett egyébként a többi rendezvény közül, de odáig jutottunk el, ahol egyébként már a rendezvény előtt is tartottunk, hogy oké, Magyar Péter érdekli a magyar közvéleményt, Magyar Péter eddig olyan egetverő hülyeséget, amivel végleg leírja magát, nem mondott. Magyar Péter megígéri az óriási leleplezéseket, és Magyar Péternek majd lesz egy pártja. Na most az utolsó két napirendi pont van elhúzva, hogy már nagyon várjuk, hogy egy, megjöjjön a nagy leleplezés, kettő, hogy fog kinézni az a párt. Ezzel a tüntetéssel úgy gondolom, hogy a Magyar Péter 2. bevezető című fejezetet lezártuk. Annak egy nagyon szép lezárása volt, várjuk a folytatást.
Mi előre azt írtuk, hogy Magyar Péter egy érdekes formaidőzítéssel és bátor kockáztató játékkal hívja utcára március 15-ére az embereit, hiszen van, vagy volt mögötte egy jelentős Facebookos érdeklődési felfutás. Láttuk, hogy mennyire gyorsan nő iránta az érdeklődés, és megvan egy őt nagyon támogató tábor, hogy vajon ezt utcára tudja elvinni. Kicsit én ott akkor, most akkor szerencséjátékos hasonlatokat használunk, akkor rulettre gondoltam, olyan volt, mintha föltolta volna az egész addigi elérteket a feketére, az egy, tudjuk, hogy egy 50-50-es, tehát nem egy túl nagy fogadás, meg lehet duplázni azt, hogy ki vagyunk, hogyha lehozzuk ezt a rendezvényt úgy, hogy látszódik, hogy ez egy valamilyen fokon tömegigényt kiszolgáló megmozdulás. Ez sikerült. Tehát az biztos, hogy benne volt az esélye annak, hogy egy nevetséges rendezvényé válik, hiszen teljes újoncról van szó. Nem tudhatta, hogy hányan fognak valóban kimenni a térre. És akkor vége is van a karrierjének. Tehát, hogy valódi kockázatot vállalt. Én is kint voltam megnézni, nagyon sokakat azt gondolom a kíváncsiság hajt Magyar Péter esetében, és én azt éreztem, és utána erről egy érdekes beszélgetést is folytattam, hogy minden majdnem átütő volt, de semmi sem volt átütő. Nem volt átütő a tömeg, mert ott az operánál, tehát jelentős tömeg volt, de az operánál nem volt egy olyan érzet, hogy teljesen összeszorulunk. Jelentős volt, nem a méretében kételkedem, de megverte Orbán Viktor tömegét, minden tömeget megvert március 15-én. Csak hogy volt-e átütősége? A tömeg figyelt, hajlandó volt, nyitott volt az ő beszédét érdemileg végighallgatni, és érdemileg tapsolni, és érdemileg reagálni rá. Nem ment át skandálásba, nem volt egy, mondjuk az a színházi rendező hiányzott, nem volt úgy megcsinálva, mint Sándor Mária, amikor Schilling Árpád rendezte a tüntetést. tudjuk, hogy hova ért az a történet. És a beszéd sem volt átütő, de minden majdnem átütő volt. Tisztességes egy olyan program, amit másfél óráig az ember végighallgat, nem mondja el, nem érezte magát, se nem veszélyben nem érezte magát, se hülyének nézve nem érezte magát. Nekem egyetlen egy gyenge pontja volt, amikor a két színész a neki írt kommenteket olvasta föl, mert az nagyon erősen képbe hozta a vele szembe fölvethető és megkérdőjelezhető narcisztikus egyedülálló dolgot. Ugye ezt utána a beszéde is megismételte egy ilyen furcsa dologgal, hogy akkor most már a tartalomra menjünk át, hogy ő egy mozgalom nevében beszélt tök egyedül. Amiben egy ilyen furcsa kettőség van, mert egyrésztről kicsit esetlen, hogy egyedül beszél, úgyhogy már kormányprogramot hirdet. A másik oldalon meg éreztem benne egy átgondoltságot és okosságot is, hogy most egyedül mondom, és hiteles arcokat fogok várni, és én vagyok az első hiteles arc, és ameddig a következő hiteles arc nincsen hitelesítve, addig nem állít mögöttem senki. Szóval ez egy ilyen értelemben kettősség. És aztán ígértem, hogy az átütőségről beszéltem, beszélni fogok még egyet, tehát beszélgettem utána, és okosan mondták, hogy mi már nem átütőséget várunk, hanem változást. Nem baj az, hogy nem színháziasabb módszerekkel takarodj kiabálások zajlanak, hanem hogy végigérvelt beszéd hangzott el, nyugalmat akarunk, végét akarjuk ennek az egész árok őrületnek.
Ugye múlt héten beszéltünk arról, hogy teljesen nyilvánvaló, hogy valamilyen stáb már köré gyűlt Magyar Péternek látva, ahogy egyre profibbá váltak a nyilatkozatai. Látjuk a tüntetést, látjuk, hogy tényleg van egy valamilyen szervező stáb mögötte, egy valamilyen csapatot ő már vezet. Azt nem látjuk még, hogy hogyan lesz Magyar Péter politikus politikai termékből, Magyar Péter vezette politikai formáció. Arra válaszoljatok nekem, hogy egyfelől mennyi ideje van erre, tehát mennyire kell ezt elkapkodnia, mert a határidők azok tényleg nagyon nyakállógnak, és mi a garancia arra, hogy lelkes, vagy kiábrándult, vagy csak változást akaró civileken, és ehhez kapcsolódó művészeken és ismert embereken kívül tényleg lesz olyan hiteles, bejáratott, tapasztalt, politikai szakember, karakter, akár politikus, aki utána ott van egy kampánystábban, aki utána rajta van egy EP-listán, aki ne adj Isten elindul valahol egy önkormányzatin.
Tökéletesen egyetértek, jelenleg Magyar Péter egy politikai jelenség, nem pedig egy politikai tényező. Ha ilyen reklám szakmai kifejezést akarnánk használni, akkor azt mondhatnánk, hogy egy teaser kampánynak vagyunk a tanúi, hogy amikor két hétig vagy három hétig azt látjuk a reklámokban, hogy egy üres csésze van, és nem tudjuk, hogy a csészét fogják reklámozni, vagy a kávét, amit beleöntenek, vagy patkánymérget, ami miatt nem mászik bele a csészébe a patkány. Nem tudjuk, és ezzel csigáznak minket. Ennek megvan egy kifutása, tehát ennek még van nagyjából egy-két hete, mielőtt valamit mutatni kell. Azt hiszem, a Forrest Gump című filmben fordul elő egy mesztelen nő, aki az ölében egy gitárral énekel, és a részeg katonák a közönségben meg üvöltöznek, hogy vedd már el azt a gitárt, mert nem arra vagyunk kíváncsi, ahogy énekelsz. Magyar Péter most egy picit ebben a helyzetben van, hogy a ügyészség elé áll, óriási leleplezést ígér, új pártot ígér, hát ezt már minden énekelte, most jön az, hogy vegye el onnan azt a gitárt, és hadd nézzük meg a óriási leleplezést, meg az óriási pártot. De felírtam magamnak, hogy különböző szerepekbe keres embert. Tehát keres a celeb kategóriában, akire ha a HVG olvasótábora, az ATV nézőközönsége és még pár hasonlóan körülhatárolható, nem nagyon fiatal választói csoport azt mondja, ja igen, azt az Ürgét ismerjük, az egy hiteles ember. Tehát keres ilyen endorsement, ahogy ha már reklám szakmánál járunk, embereket.
Egyébként Nagy Ervin pont ez a kategória, igen, a művészvilágban.
A művészvilágban, igen. Keres szakembert. Tehát mit tudom én, van ugye a Big Four cégek, ahol dolgoznak olyan 40-50 éves emberek, akik nemzetgazdasági, tudom én, közlekedési, energiaszektorbeli szaktudásokkal bírnak, és ha lehet tudni, hogy az egyik ilyentől elcsábították a közlekedéssel foglalkozó vezető közgazdást, akkor arra egy széles szakember réteg azt mondja, hogy ja, hajlandó ebben részt venni, akkor én is meghallgatom az ajánlatukat. Tehát keresik ezt a csoportot, és keresnek egy harmadik csoportot, aminélkül nincsen párt, azt, aki beül a kocsiba, és a szabad ideje terhére elviszi, vagy éppen pénzért elviszi Magyar Pétert jászárokszállásra, kipakolja a hangosítást, meg a technikát, és dolgozik. Tehát egy működő pártnak erre a három kategóriára szüksége van, és eddig látunk egy Nagy Ervint.
Azért nem tudom, hogy Nagy Ervin mennyit tudott arról, amikor kiállt, és ugye nyilván verset mondott, és nem politikai
beszédet. Most még mondhatja azt, hogy fellépésen volt.
Igen, próbálkozott, igen. Szerintem a harmadik ugye alakul. Tehát az a réteg, az a tábor, amelyik Magyar Péterért hajlandó megmozdulni, és hajlandó a pénzét is áldozni rá, és hát hajlandó kiállni mellette a Facebookon mindenféle vitásügyekben, és akkor majd lehet, hogy hamarosan ide is eljutunk. Mert ugye az tudjuk, hogy maga Magyar Péter azt mondta, hogy ez a rendezvény, amit láttunk, 20 millió forint. Azért 20 millió forint a Magyar Péter eddigi keresete mellett is már egy olyan, amit nem tud saját zsebből, vagy hát ha saját zsebből tudja, akkor
nem
ott
a saját
vége,
zsebében, igen.
Tehát, hogy 20 millió forintba került ez a rendezvény, amire a magyarázat az, hogy egyrészt ő is belerakott, másrészt kapott számos felajánlást, és én ezt készséggel el is hiszem neki, hogy itt különböző hangosítási, színpadtechnikai szervezés és a többi kérdésekben volt egy vállalkozói réteg, amelyik felajánlott neki dolgokat. Én szerintem nagyon erős potenciál lehet azokban a kis és nagyobb vállalkozókban, akiket az elmúlt 14 évben így vagy úgy kizsaroltak a pozícióikból, lecsíptek a cégeikből, és lehet, hogy továbbra is a NER rendszerén belül kell megélniük, de van bennük egy adag frusztráció, amikor nem tudták azt a saját cégükből kivenni, amit a saját tehetségükből, saját eszükből, saját szorgalmukból benne volt, mert jött valaki, és annak kellett az. Én szerintem ilyen téren egy ilyen támogatói réteg lehet, és lehet, hogy ők még jobban magukra ismernek Magyar Péterben, mint Sándor Máriában.
Igen, ugye én is összefutottam ismerősökkel a tüntetés után, barátokkal, és beültünk egy helyre meginni vagy két sört, és ott konkrét neveket dobáltunk egymásnak, hogy vajon melyik lehet az a sértett milliárdos, direkt nem fogok egyet sem mondani, de ha most itt lekapcsolnánk a felvételt, akkor itt repkednének a nevek, hogy vajon ki van annyira megsértődve a NER-re, hogy ebbe tegyen egy kis pénzt.
De ki fogod sípolni, hogy ahogyan most pedig az, Carson Koma énekli. Igen. Igen, de én úgy voltaképpen azért ugye ez olyan mélyen megy le, és a vidéki Magyarországot olyan mélyen fogja, hogy én itt alapvetően a kisfalui boltost is el tudom képzelni.
Na, pont ezt akarom mondani, hogy két kategóriát tudok elképzelni. Az egyik, aki azt mondja, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz ennek, mert tényleg senki nem tudja, hogy mi lesz ennek az egésznek a kifutása, de végül is 100 000 euró készpénz nekem annyira nem érvágás. A jó öreg 100 eurós meg 500 eurós úgynevezett Bin Laden bankjegy az azért van.
Az 500-os kivonták a forgalomban azóta.
De még elfogadják. Bankban be lehet váltani.
A Bin Ladennél meg megvan, ért.
Tehát, hogy azt most rádobok erre egy 100 000 eurót, akár euróban készpénzben, nyoma nincsen. Ha ebből a gyerekből lesz valami, akkor oda lehet menni, hogy Péter, emlékszel arra az első 100 000 euróra, amikor itt átállt ott gatyával? Vagy ha nem lesz belőle semmi, akkor elköltöttem 100 000 eurót arra, hogy Viktornak volt három rossz éjszakája, és nekem már az is megérte. Tehát, hogy van ez a kategória, meg én azt láttam budapesti kis ellenzéki párt, tehát én ugye előfordultam ezelőtt 6 évvel a Momentum kampányíró, vagy programíró csapatában, hogy azért iszonyatosan sokat tud számítani, ha elmennek egy vidéki rendezvényre, és ott a vidéki rendezvényen azt mondja a boltos, hogy fiúk, gyertek, megtankolom a kocsitokat, hogy Pest felé, hazafele ne kelljen tankolni. Ha ez naponta megtörténik, az egy évi több százmilliós összeg, és az egy párt működésében az élet meg a halál, hogy ez megtörténik-e, vagy hogy főznek-e nekik egy kondérgulyás levest, amit lehet osztogatni a kampányrendezvényen. Tehát, hogy
arról tudunk egyébként, hogy Magyar Péter mennyire penetrálta a vidéki nyilvánosságon?
Én nem. Én sajnos a fővárosi nyilvánosságnak írok leginkább, de meg ti is.
Azt tudjuk, hogy ő ezt állítja. Tehát volt Magyarország minden településéről voltak jelen. Azt nem tudom, hogy hogyan készült ez a statisztika, de ez volt az állítás. Igen.
Maradjunk még Magyar Péternél, de kezdjünk el átmozogni a kérdezfelelek szekció felé. A Múzsa posztja alatt volt a következő többrészes kérdés, ami sok embert érdekelt, hogy foglalkozzunk a témával. Idézem a kérdéseket. Miért a HVG kapta meg a rendőrségi jegyzőkönyvet? Mi a közérdek két válófélben lévő ember csúnya veszekedésében, illetve miért szakmai kötelesség egy karaktergyilkosságban részt venni? Ezt a kérdést kaptuk.
És erre nem én fogok válaszolni.
Miért a HVG kapta meg a rendőrségi jegyzőkönyvet? Azért, mert kaptunk információt arról, hogy ez a válás hangosan ért véget. Erről egyébként maga Magyar Péter nyilatkozott először, tehát itt az az érdekes helyzet van, hogy mindent Magyar Pétertől tudunk. Mi volt a válása, miért nem akarták, hogy bekövetkezzen, hogyan zsarolják? Ezek olyan kérdések voltak, amik Magyar Péter karakterét érintik. És ugye most beszéltünk a tüntetésről, ugyanakkor azt gondolom, hogy érdemes felidézni Márki-Zay Péternek a berobbanását még egy pillanatra visszamenve. Márki-Zay Péter esetében, aki itt ebben a stúdióban egyébként Dobrev Klárával vitatkozott az előválasztási győzelme előtt, ugyanekkora lelkesedéssel került be az ellenzéki nyilvánosságba, és aztán utána nem csak rajta múlt, hanem a hat párton is, hogy egy elrontott és 2022-ben talán a magyar demokrácia mélypontját jelentő vereségbe futott bele az ellenzék. Tehát összességében az, hogy amikor megjelenik egy új aktor, akkor az ő szavahihetőségét, személyiségét megpróbáljuk megismerni, az szerintem egy fontos dolog. Ennek a szavahihetőségnek egy része volt ez a válás történet, amiről ő maga kommunikált. Tehát elkezdtünk ezután érdeklődni. Az érdeklődésünk során előjöttek olyan információk, ami arra utalt, hogy volt egy veszekedés, aminek nem csak nem maradt házon belül, hanem ugye egy rendőrségi papír is keletkezett belőle. Megkerestük Magyar Pétert, aki ekkor egy háttérbeszélgetésen elmondta a saját verzióját a veszekedésről. Tehát ez volt az első kérdésünk, hogy Magyar Péter, amikor arról beszél, hogy megzsarolták, valójában miről beszél. Miután Magyar Péter egy sor állítást tett erről a veszekedésről felénk, ezek után fölmerült bennünk a kérdés, hogy akkor, ha van erről egy papír, akkor az mit mond? Ez egy nagyon fontos distinkció. Itt nem az történt, hogy egy motoros futár CD-n bedobta a dokumentumot, mint annak idején az Összödi beszédnél a rádióba, az Origóba és máshova. Itt a kollégánk komoly erőfeszítést tett, hogy megszerezze ezt a papírt. Miután ez a papír megvolt, a következő feladatunk az volt, hogy ellenőrizzük, hogy ez mikor keletkezett. Tehát ez akkor keletkezett, amikor a veszekedés történt, vagy nem akkor keletkezett. Arról meggyőzöttünk, hogy ez akkor keletkezett. Itt volt egy dilemmánk, hogy akkor idézem a kérdéseket, hogy közérdeke válófélben lévő emberek csúnya veszekedése. Nem. Tehát amikor mi ezt megtaláltuk, ezt megszereztük ezt a jelentést, akkor ebben nem a csúnya veszekedést éreztük közérdeknek, illetve nem is közöltük, mert ugye ez lényegesen hosszabban nálunk volt, mint hogy közzétettük volna. Miért szakmai kötelesség egy karaktergyilkosságban részt venni? Nem kötelesség, nem akartunk karaktergyilkosságban részt venni. Egy esemény érdekelt minket, aminek meg akartuk tudni, hogy mi történt. Mert ebben a rendőri jelentésből akár az is kiolvasható, hogy egy félbemaradt ügy van, ami pont arra a zsarolásra lenne alkalmas, amiről Magyar Péter beszél. Tehát, hogy és ugye ő azt mondja, hogy ezt Varga Judit megrendezte, tehát, hogy megrendezett valami olyan helyzetet, amiben egy olyan helyzet állt elő, amiben ő ellene feljelentést lehetett volna tenni, hogyha azt a hatalom úgy akarja. Nem tudjuk, ezek mind feltételezések. Minden esetre volt a kezünkben valami, ami igenis közérdekűnek számít, mert a rendőrség bevonásával próbálnak egy védett személy és a férje közötti helyzetben valami fajtaképpen beavatkozni, és azt utána politikai céljaikra felhasználják. Ez az, ami történt, és ez az, ami a jelentésnek a jelentés ennek a mellékterméke. Mit tudunk ilyenkor tenni? Megkerestük az ORFK-t, megkerestük Varga Juditot, és megkerestük Magyar Pétert. Ezek közül Magyar Péter leült velünk 3,5 órát beszélgetni. Ez alatt a 3,5 óra alatt átbeszéltük, hogy mi történt, miről szól a jelentés, hogy aznak a jelentésnek mi a igazságtartalma, vagy mi nem. A 3,5 óra után Magyar Péter szóban, majd írásban visszavonta a nyilatkozatát. Ez szombat este történt. Itt mi azt mondtuk, hogy ha csak családi veszekedés van, akkor nincs közérdek. Eleve azt mondtuk, hogy nem akarunk a Juhász Péter vagy Vona Gábor elleni támadásnak a felülete lenni. Nem akarunk mi lenni, aki az asszonyverést, vagy a lebuzizást valamifajtaképpen egy szivárogtatással segíti. Tehát mi szombat este után egy dilemma előtt álltunk, hogy mi van a kezünkben. Van-e itt több, mint egy családi veszekedés? Tudunk-e tovább menni az esetleges zsarolási szálon? Hogyan tudunk ennek az egésznek több matériát adni? Itt tartottunk vasárnap este, amikor Magyar Péter kiposztolta, hogy ő veszekedett Varga Judittal, és Varga Judit erről hazudott, és a rendőrség erről hamisított egy jelentést, és egyben büntetőjogi következményeket ígért, hogyha erről bármit mondunk. Erre pedig Varga Judit kirakott egy rövid filmet, amivel azt a látszatot keltette, amit azóta sem cáfolt soha, hogy ő 18 éven keresztül egy bántalmazó kapcsolatban volt benne, ráadásul ennek a bántalmazó kapcsolatnak az utolsó 2 évét úgy, hogy Magyar Péter állítása szerint abba bele lett zsarolva Rogán Antal által. Itt álltunk vasárnap este, én azt gondolom, hogy ekkor már politikum volt. Gondolkodtunk, hogy mit tegyünk. Nem volt kész cikkünk. Ha kész cikkünk lett volna, kirakjuk. Hétfőn, reggel Magyar Péter újra posztolt, és megnevezte Dezső Andrást, és megnevezte a HVG-t, mint az ellenséget, amely a Rogán műveknek a feladatát végzi. Ez volt az a helyzet, amikor voltak éppen arra mutatott, hogy nálunk ott a jelentés, és mostantól sunyik vagyunk, vagy mik vagyunk, hogyha ezzel a jelentéssel nem kezdünk valamit. Ráadásul Varga Judit is és Magyar Péter is fantáziájára bízta az embereknek, hogy mi van ebben a jelentésben. Varga Judit valójában azt, hogy őt állandóan verték, Magyar Péter meg azt, hogy Varga Judit igazságügyi miniszterként a rendőrséggel összejátszva őt átverte. Mi azt gondoltuk, hogy ezen a ponton az, hogy ebben a jelentésben mi áll, ha annak minden kontextusát ebben a szövegben elmondjuk, az a tisztánlátás szolgálja. Azóta is hallottam azt, hogy valaki elolvasta a jelentést, és azt mondja, hogy a jelentés alapján Magyar Péternek van igaza. A cikkünk nem kívánja állítani, hogy kinek van igaza, még csak az sem, hogy a rendőr ezt helyesen és pontosan látta. Kedden ugye kiraktunk egy publicisztikát, ami hát egy kicsit a Viharkapujában japán film ihletet, ami arról szól, hogy mennyire másképp lát egy bűncselekményt minden résztvevő, aztán kiderül, hogy volt egy szemlélődő, aki elmondja a saját verzióját, és most le fogom lőni a filmnek a poénját, mert immáron 80 éve készült. A film poénja az, hogy utána megkérdőjeleződik a szemtanúnak a objektivitása is. Mi ezt tudjuk. De azt gondoljuk, hogy abban a helyzetben, amikor Magyar Péter és Varga Judit állít valamit, és sugalmaz, és ráadásul ránk van mutatva, hogy mi tudunk egy dokumentum, vagy nálunk van egy dokumentum, amelyik ezt a vitát vagy eldönti, vagy nem, vagy meg van hamisítva, vagy nincs, akkor mi ezt a kontextusokat megadva, a jelentésből a szubjektív részeket kivonva be kell, hogy mutassuk. Erre jutottunk. Lehet, hogy ez nem volt helyes valaki szerint, és én tényleg nyitott vagyok arra, hogy erről beszélgessünk, de az az egy dolog 1000%-ig biztos, hogy mi nem karaktergyilkosságba akartunk részt venni, és nem Rogán Antal manipulálásával történtek a dolgok, és mire oda eljutott a dolog hétfő este, hogy ki kellett raknunk ezt a jelentést, addigra már volt még egy közérdek ebben, és ez az, hogy Magyar Péter első nagy politikai krízise látszik előttünk, és ezt hogyan kezeli. És akkor most visszautalok a pártalapításhoz szükséges harmadik részre, mert érezzük azt a saját bőrünkön, hogy elképesztő erővel jön nekünk egy olyan aktivista réteg, amely nagyon sokat vár Magyar Pétertől, és amelyik azt érzi, hogy mi el akarunk ebből venni. Mi nem elvenni akarunk, mi a szakmai érveink szerint valamit tettünk, és nagyon érdekes, Anyu, hogy mit mondasz róla, és kérlek, kendőzetlenül és őszintén mondd el.
Hát, erről én írtam egy posztot a Diétás Magyar Múzsára, amit nyilván, ha valakit érdekel, majd elolvas. Én csak pár szempontot szeretnék hozzátenni. Az egyik az az, hogy én nem... Rövid kitérő, egy kollega megmutatta nekem a Pázmány 2004-es évkönyvét, vagy a fölöttem járó évfolyamról van szó, és meglepve tapasztaltam, Magyar Péter akkor még szemüveges volt. Ránéztem az évkönyvben levő képre, és néztem, hogy ezt a gyereket én ismerem, de ezen kívül, tehát utoljára 20-valahány évvel ezelőtt a Pázmányon láttam Magyar Pétert, tehát nincs vele kapcsolatom. Itt csak feltételezni tudom, hogy Magyar Péter környezetében várják a nagy pofont. Tehát nyilván, amikor ők ebbe belevágtak, és a minimális gondosságot beletették, akkor összeírták, hogy melyik lehet az a 3-4-5 kínos ügy, amivel előbb-utóbb valaki elő fog jönni, és szinte biztos, hogy ez a rendőri jelentés rajta volt ezen a listán. Tehát az, hogy egy hosszú háttérbeszélgetés után is azt mondják, hogy vegyük át a kezdeményezést, robbantsuk ki, nem bízunk a HVG-ben, lehet, hogy adtak nekik másik iratot, lehet, hogy szivatnak, mit tudom én. Ez utólag nézve egy rossz döntés.
Ja, meg Magyar Péter részéről volt a vasárnapi esti rossz döntés.
A vasárnap esti. De nem tudom, hogyha én ott ültem volna, és azon gondolkozok, hogy vajon az én kis 1-5-ig tartó listámon, ahol ez a rendőri jelentés a 3-as számú lejárató eszköz, nem tudom, hogy nem adta-e oda valaki a 4-est meg az 5-öst is a HVG-nek, nem tudom, nem kell-e arra készülnöm, nem kell-e nekem ennek elébe menni. Persze, utólag nézve nem kellett volna elébe menni, elébe ment. Tehát én ebben még csak nem is az amatőrség jelét látom, hanem egy olyan döntést, ami az adott esetben meghozható volt, és a későbbiek során bebizonyosodott, hogy nem az volt a jó döntés. Ebben én látom azt a szempontot is, hogy a magyar nem NER sajtó, egy nagyon széles definíciót használjak, általában rendkívül kritikus az ellenzéki pártokkal, mozgalmakkal szemben. Nyilván a HVG szeriőz lap, de egyéb, főleg internetes, nem kezdem el sorolni, ott konkrétan az ilyen fikázó dolgok is szoktak menni, hogy elmennek egy sajtótájékoztatóra, és arról sajtótájékoztatnak, hogy rosszul áll az ingallérja, nem arról, hogy mit mondott. Tehát egy kezdő politikai erőként érthető a bizalmatlanság. Tehát nyilván, ha valamire ez rámutat, az az, hogy a magyar politikai kultúra nem tartott, hogyha leül egymással a HVG főszerkesztője, meg a politikai erő vezetője a háttérben, és nyilván, mint az amerikai elnöki sajtótájékoztatókon, ahol Mr. President Yes Larry típusú beszélgetések folynak le, hogy ami ott elhangzik, az a frankó, és az úgy fog történni, és nem kell egymástól félni, mert ha van mesztelen nős fotó, akkor azt az ilyen háttérbeszélgetésen kiteszik, hogy nézd csak itt a mesztelen nős fotó. Nem tartott a politikai kultúránk, hogy egy politikus azt mondja, hogy, és ez nem a ti hibátok, egyszerűen nem tartunk ott, hogy egy ilyen háttérbeszélgetésből úgy jöjjön ki, hogy jó, meg van beszélve, amire ők azt mondták, hogy kiszivárog, az ki fog szivárogni, amire ők azt mondták, hogy nem szivárog ki, az nem fog kiszivárogni, és nyugodtan hátat lehet fordítani a HVG-nek, vagy akár még másik magyar médiumnak. Ez nem titeket minősít, meg ez nem Magyar Pétert minősíti, hanem úgy gondolom, hogy ez azt a hangulatot minősíti, ami a magyar politikát átjárja. A másik dolog pedig az, hogy ugye én nem láttam ezt az iratot, tehát most, és ezt nem eljátszom a nézőknek, mondom, tényleg nem tettétek elém ezt az iratot, meg kérem, ne is tegyétek elém.
Csak jelzem, hogy nem tettük, hogy ez az a helyzet, amiben a minket megnevezve Magyar Péter hozott, hogy innentől kezdve ki tud, mi tud, miért nem mondja-e.
Igen. Szóval, hogy amit viszont leírtatok belőle, és én erről részletesen ki is fejtettem a múzsán, hogy ez egy ilyen csúnya szóval tipikus értelmiségi válás egyik mozzanatát láttuk, nagyon sok értelmiségi párnak, családnak fajul oda a válása, hogy olyan emberek, akik egyébként nincsenek hozzászokva az ilyen felfokozott szituációkhoz, nincs rá jobb szó, hülyeségeket csinálnak. Tehát rohangálnak fel alá a gyerekekkel a kocsiban, meg rendőrt hívnak egymásra, meg ilyenek. Tehát, hogy ha tényleg csak az van a jelentésben, amit leírtatok, és miért lenne más, akkor ráadásul olyan szempontból Magyar Péter hasznot hajtott magának, hogy biztos, hogy nem szándékosan, de hasznot hajtott magának, hogy azért a 70%-a a házasságoknak válással végződik, tehát a Magyar Péter potenciális szavazó rétegében ez vagy megtörtént valakivel ez a válás, vagy a közvetlen környezetében megtörtént valakivel ez a válás. Nyilván ott a feleség nem miniszter, és nem lehet hívni a kiemelt szuperrendőröket, csak a sima helyi rendőröket, de hogy ez egy tucat jelenet volt. Én az iratot nem ismerve is azt gondolom, hogy ez egy teljes zsákutca, hogy ez mire jó ez az irat, meg mire nem. Ez egy olyan csörte volt, amiből szerintem mindkét fél tanulni fog. Magyar Péter lehet, hogy elintézte azt magának, hogy a sajtó óvatosabban fog, és az a minimum, hogy óvatosabban fog hozzáállni, és akkor nem a gyanakodva kifejezést használtam. Magyar Péter elhozott belőle egy olyan pluszpontot, hogy mindenki tudja, hogy senki sem cseszegeti Magyar Pétert, meg elhozott belőle egy olyan rossz pontot, hogy egy kicsit hisztizve reagált valamire. Úgy gondolom, hogy ebből kára senkinek, tehát nagy kára senkinek nem származott. Itt az a kérdés, hogy ezt mennyire gyorsan tud egy ilyen, nem is azt mondom, hogy kommunikációs hibából, egy kommunikációs helyzet rossz kezeléséből visszatérni a higgadtan kommunikálunk helyzetbe. Ugye azóta, ha jól tudom, akkor a Dezső András nyilvánosan meg is követte, hogy bocs, nem vagy propagandista. Itt a Magyar Péter szempontjából az a kérdés, hogy mennyire tud arra átállni, hogy mondjuk maga mellé venni egy olyan embert, aki azt mondja, hogy figyú, igen, ha ezek ezt mondták, ez a frankó, ezt el kell hinni, nem ütjük tovább. Vagy hogy a szemese állt jól, üssük tovább. Ezek kommunikációs szakmai döntések, nem véletlen, hogy a fejlett országok politikusainak a közelében, a kommunikációs stábban van egy olyan újságíró, aki rugott már be együtt a vagy volt újságíró, aki rugott már be együtt a még aktív újságírókkal, hogy a sajtókapcsolatok olajozottan menjenek. Hát onnan lehet tudni, hogy ez majd megjavult, ha ez így lesz, és majd egyszer csak szembe jön egy kollega, hogy ja, te ennek dolgozol.
A HVG oldaláról még azt akartam elmondani, hogy mi a tisztánlátást akartuk segíteni, amiben tudtuk és ismertük a csapdákat. Tudjuk, hogy Rogán Antal valóban egy olyan gépezetet üzemeltet Orbán Viktor tudtával és asszisztálásával, amely családi és magánéleti alapon tesz tönkre embereket. Hallottuk, amikor Orbán Viktor hát cseppet sem burkoltan utalgat Vona Gábor homoszexualitására a Magyar Országgyűlésben.
Mekkor Juhi veri az asszonyt, igen. Ugye ezt a félmagyar sajtó megírta.
Igen, de ott ugye az van, hogy Orbán Viktor sem finomkodik, tehát amikor Rogán művekről beszélünk, akkor egy szíveséget teszünk Orbán Viktornak. Ez nem a Rogán művek, ez az Orbán eszközök, amelyeket a Rogán foganatosít, ezt pontosan például abban is tudjuk, hogy amikor egy picit is elveszítette a lélek jelenlétét Orbán Viktor, akkor a országgyűlés belső patkójában buzizott vonára. Tehát erre azért emlékeznünk kell. Tehát amikor az volt, hogy Magyar Péterrel szemben van egy ilyen papír, van egy ilyen vád, akkor mi ennek a tudatában cselekedtünk. Kicsit lehet, hogy túl nagy lesz, meg nagyképű, de ugye a Luther Márton mondta azt, hogy itt állok, nem tehetek másként. Onnantól kezdve, hogy az volt, hogy nálunk megvan a jelentés, mi nem tehettünk másként. A tisztánlátást akartuk segíteni. Érdekes az, hogy Sanyi mit olvas ki a jelentésből, de ez ennek az újságcikknek a célja, hogy bárki bármit kiolvasson belőle, és nem mi állítsunk valamit, hogy mi történt.
Hadd tegyek bele egy szempontot ebbe, hogy tegyük fel. Nem tudom, hogy van ennyire profi a magyar műv, vagy a Rogán művek, de tegyük fel, hogy eljutnak Magyar Péterhez információk, megbízhatónak tűnő informátorokat, felhívja valaki. Azért Magyar Péter telefonszáma a Fidesz belső köreiben viszonylag sok embernek megvan, akár WhatsAppon, Szignálon, akárhogy, jön egy üzenet, hogy figyelj Péter, a HVG-nél valami, tehát ott oda tudjál róla, hogy olyan infók mentek, hogy jaj. Ha egy rutinos titkos rendőr, aki be akarja ugrasztani a bűnözőket, ezt a dezinformációs műveletet simán meg tudja csinálni. Ezek után megjelenik Dezső András, aki írt 3 könyvet arról, hogy hasonló módszerek hogy működnek, és hogy szerzett erről információkat a magyar alvilágról, és tök jó könyveket írt erről. Tehát, hogy ha én nagyon meg akarnám szivatni a HVG-t, és Magyar Pétert is, és nagyon okos lennék, és én a Rogán műveknél dolgoznék, akkor lehet, hogy megcsinálnám ezt, hogy elkezdem Magyar Péter tömni olyan infóval, hogy figyelj Péter, itt tartják maguk előtt a lapokat a fiúk a HVG-nél, de én megmondom, milyen lapok vannak náluk. És innentől kezdve már könnyen lehet olyanokat csinálni, hogy hát, ha tudom, milyen lap van a másiknál, tudom, mit fog játszani, és akkor én meg elébe megyek, és elindul egy játékelméleti lavina, amiben ti is kénytelnek vagytok lépni, hogy jó, akkor leterítem a lapjaimat, nézd meg, hogy nincs nálam az a lap, amire te gondolsz.
Bocsánat, és arról nem beszélve egyébként, hogy ebben az egész helyzetben a Fidesz azzal rettenetesen jól jár, hogyha kijátszik olyan embereket egymással szemben és olyan közegeket, akik alapvetően nem értenek vele együtt. Tehát beszéltük is az adás elején, hogy a Fidesznek az a célja, hogy most megtartsa a tábort, láttuk, erről szólt az egész kegyelmi botránynak a kezelése is. Annyi a lényeg, hogy az a tábor megmaradjon, a másik oldalon meg csinálnak, amit akarnak. Olyan még, hogy ilyen téren próbált volna kijátszani egymástól független, és nem egy koordinátorrendszerbe játszó aktorokat, olyan nem volt még, tehát hogyha azt az elméletet vezetjük végig, amit most mondtál.
Ez egy Conteo, de...
Igen, összeesküvés elméletet, Conteo műsort hoztunk a héten a választóknak, de viccet félretéve van abban logika, amit mondasz.
Könnyű elkövetni ezt a hibát. Most, hogy miért követődik el a hiba, azt nem tudom, de úgy gondolom, hogy ahhoz képest, amekkorának indult ez a dolog, nyugvó pontra jutott, a HVG le tudta zárni azzal, hogy elnézést kértek az egyik vezető újságírójától, Magyar Péter le tudta zárni azzal, hogy kiállt az ügyészség elé, nagy levegő, menjünk tovább. Nem? Tehát el tudott jutni idáig ez az ügy, és se a HVG nem úgy jött ki belőle, mint a Rogán lábánál pitiző propaganda újság, se Magyar Péter nem úgy jött ki belőle, mint a kegyetlen újságíró asszonyverő, és ez a megúsztuk, lezárva tovább. De nyilván a HVG arról ír, ami érdekes, Magyar Péternek meg az érdeke, hogy azon túl is érdekes legyen, hogy mi újság Varga Judittal. Tehát, hogy most mire ezt a műsort felvesszük, ez egy nyugvó pontra jutott történet.
A két állításból egyért tűzbe teszem a kezemet, és az a HVG, és az, hogy a HVG-nek nincsen semmi köze a Rogán művekhez.
Még néhány rövid kérdés, és senki ne érezze azt, hogy nem válaszolunk. Levi írta nekünk Dániából, sziasztok, külföldi magyarként azon gondolkodtam, hogy hol éri meg jobban leadni a voksom a közelgő EP választáson. Szerintetek itteni dániai pártokra vagy otthoni pártokra éri meg jobban szavazni? A cél a Fideszre helyeződő európai parlamenti nyomás növelése, illetve európai parlamenti pozícióinak rontása. Melyik az eredményesebb? Ebben nem adhatunk konkrét tanácsot.
Ebben nehéz is lenne, ha akarnánk is választási tippeket osztogatni. Jelenleg még nem lehet tudni, hogy a magyar listaállítás hogy alakul, például, hogy Magyar Péternek lesz-e listája, vagy nem lesz listája. Én a kérdésre választ, amikor készültem, megnéztem a dán helyzetet, ott egy elég szétaprózódott pártstruktúra van. Erre a kérdésre akkor lehet majd válaszolni, amikor véglegesedik az, hogy Magyarországon kiindul külön, kiindul együtt, állít Magyar Péter listát, nem állít Magyar Péter listát. A magyar jogszabályok szerint a választást megelőző 16. nappal bezárólag lehet bejelentkezni a választói névjegyzékbe, más uniós állam polgáraként. Én úgy gondolom, hogy ez a határidő... ez kivárandó, mert jelenleg, ha valaki taktikai szavazni akar, akkor még nem állnak rendelkezésre azok az információk, ami alapján taktikázni lehetne.
Ugye nyilván a kérdés az, hogy hol lesz biztosabban mandátum a szavazatból.
Így van.
És hogy az a mandátum, az biztosan nem egy olyan európai parlamenti frakciónak a része lesz, amely esetleg együttműködik azzal a frakcióval, amiben esetleg a Fidesz bekerül. Ez egy nagyon nehéz feladvány. Ha a dán zöldek vagy a dán baloldal nagyon erős és biztosan szerez mandátumot, akkor lehet, hogy az most a legbiztosabb ezen a héten.
Ami egyébként egy erősen bevándorlás ellenes politikát vívő baloldal Dániában, ez a érdekessége a dolognak.
Úgyhogy Levi, hogyha érdekel a kérdés, és kíváncsi leszel arra, hogy milyen változók vannak, mégis ezek hogyan tisztázódnak le, én azt javaslom, hogy a májusi utolsó előtti adásunkra küldbe ugye ezt a kérdést, akkor már fogunk tudni rá rendes választ adni. Következő rövid kérdés ez is. Mit gondoltok? Hát igazából ezt parafrazálom, Lánci Tamás bement a héten a Bayer Show-ba, és arról beszélt, hogy Lánci Tamás ugye a szuverenitásvédelmi hatóság elnök, és arról beszélt, hogy meg kéne fontolni azt, hogy a hazaárulás büntetőjogi átértékelésére eljött az ideje, és beszélni erről a bíróságokkal. Az a kérdés, hogy láttuk-e ezt, és mit gondolunk erről.
Lánci Tamásnál bent van egy interjú kérelmünk, én most addig nem nyilatkoznék Lánci Tamásra, ameddig annak az interjúnak nem tesz eleget, mert akkor föltük tenni neki a kérdéseket magunk.
Én úgy gondolom, hogy Lánci Tamás végezze el a jogi kart, tegye le a jogi szakvizsgát, vegyen fel egy talárt, és azután beszélgessen a bíróságokkal, addig ne beszélgessen a bíróságokkal. Tehát ha a számára olyan fontos a szuverenitás. A szuverenitásnak az is a része, hogy porba fingó pártaparatcsikok ne üzengessenek az egyik hatalmi ágat képező bíróságnak. A magyar szuverenitásnak az is része, hogy a magyar bíróságokat tessék békén hagyni. Ez a Fidesznek mellesleg évek óta nem megy. Most is ez a N plusz 18. üzengetés a magyar bíróságok irányába, és majd jön az N plusz 19. megsértődés, amikor az EU azt fogja mondani, hogy a jogállam veszélyben van ott, ahol egy frissen kinevezett ilyen párt, mit ugrálsz, fogja magát és üzenget a bíróságnak. Ha a szuverenitást akarja védeni, akkor maradjon csendben. Nekem ez a rövid véleményem.
És a mai utolsó kérdés, mit gondoltok arról a helyzetről, hogy az önkormányzati választás júniusban lesz, viszont a mostani testületek és polgármesterek mandátuma októberig szól. Nem is olvasom tovább a kérdést, azért nem, mert lesz még olyan adásunk ebben az évadban, ahol ezt járjuk majd körül a hírháttérben, úgyhogy ezért is érdemes feliratkozni most a HVG podcastokra és a HVG YouTube csatornájára, hogy erről ne maradjatok majd le. Indul a következő szegmens, ne menjetek messzire. Kedden reggel a közösségi médiá jelentette be Vitézy Dávid, hogy elindul a főpolgármesteri székért. Nézzük meg egy pár másodpercet abból a videóból, amivel ezt közölte.
Budapesten 5 súlyos problémával nézünk szembe.
Nincs elég megfizethető lakás, és drága az albérlet. Nem elég jó a közösségi közlekedés a külső kerületekből és az agglomerációból, emiatt van ennyi dugó, és emiatt rossz a levegő. Az egészségügyi ellátásunk színvonala egyre csak romlik. A köztereink nem elég otthonosak. Nincs elég zöld felület és sétáló utca. A körúton túli Budapestet, ahol a budapestiek háromnegyede él, magára hagyták, minden fejlesztési forrás a turista belvárosba jut. A városunk pártpolitikai csatatérré változott, minden ügyet átsző a két politikai oldal háborúja. Nem várhatjuk Budapest problémáinak megoldását azoktól, akik a problémáinkat okozták. Nincs még 5 évünk erre.
Pártpolitikai csaták helyett végre valódi városfejlesztést. Ez a választás tétje, ezért indulok a főpolgármester választáson.
Nekem az volt a benyomásom, amikor ezt a videót először megnéztem, hogy én ezen egy politikust látok. Nektek mi volt a benyomásatok?
Hát én vitatkozni fogok veled a Vitézy Dávid megítélésével kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy Vitézy Dávid indulásának értékelésénél értékelni kell azt a két óriási akadályt, ami Vitézy Dávid előtt van. Az egyik az a Orbán Viktor rokonsága, ami olyan, mint a Piszkos Fred barátsága, már ha az ember ellenzéki politikusként akar elindulni. A másik pedig, hogy fel fog merülni, ahogy egyébként Magyar Péter esetében is felmerült, hogy nem lehet-e arról szó, hogy ez egy zavaró repülés, amit a Fidesz talált ki. És Vitézy Dávidnak mielőtt esélyessé válik bármire a fővárosi politikai életben, azelőtt ezt a két akadályt át kell ugrania. Tehát szólaljon meg, én úgy gondolom, hogy az átugrást nem segíti meg, kivastagítottam magamnak itt az idézetből, hogy a kormány és a Gyurcsány Ferenc körül összpontosító erőknek, hanem azt a listán is meg, stb. Tehát, hogy az nem nagyon segíti az ő indulását, ha ugyanazt mondja a párt felült, hogy a indulás bejelentő beszédében, amit Szent Királyi Alexandra, hogy vagyok én, meg van a Gyurcsány, ő ezt úgy egészíti, hogy vagyok én, van Orbán, meg van Gyurcsány. Tehát magyarul jól megpróbálta összegyurcsányozni Karácsony Gergelyt, és utána megcsodálkozott, hogy Karácsony Gergely erre nem repeső örömmel reagált. Tehát, hogy én nagyon remélem, hogy Vitézy Dávid össze tud rakni egy tök jó csomagot erre a választásra. Jelenleg ebből a csomagból az ugyanaz van meg, ami egyébként Magyar Péternél megvan, feltette a kezét, sziasztok, itt vagyok, szeretnék indulni.
Megint nem tudunk jelentős részeket.
Igen.
Tehát ugye azt nem sikerült tisztáznia, hogy mi a igazából a köze a Fideszhez, vagy miért kellett neki bevárnia a Fidesz indulását azzal, hogy ő elinduljon. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy ahogyan mondtad, van ez a második pont, hogy zavaró repülés vagy nem zavaró repülés, érdekes, hogy a Fidesz, amelyiknek egyetlen egy előnye a Gyurcsány lemondása utáni MSZP-vel, hogy nem látványos és nyilvánosan zajlott a casting, hát de mégiscsak egy körülbelül negyed év, fél évig castingolt főpolgármester jelöltet, hogy kivel lehetne esetleg megfogni Karácsony Gergelyt, és utána visszatértek a nulladik mérföldkőhöz, amennyire lehet hallani, mert Szent Király Alexandra már korábban is fölmerült, és mindezek közben elkezdte a Vitézi Dávid fölépíteni önmagát, hogy hát, hogy zavaró repüljön, vagy mit csinálj, vagy nevető harmadikként befusson, mondjuk ez a jó, mi ez az ő szempontjából lévő pozitív olvasata a dolognak, majd utána úgy építette föl magát, hogy mindaddig nem lépett, ameddig a Fidesz nem lépett, amire megint nem mondott még semmit, és akkor
most itt ugyanúgy... Most annak a kivédése, hogy nehogy a Fidesz azt mondja, hogy ja, hát akkor mi nem indítunk el semmit, beállunk mögéd.
És az miért probléma? Tehát, hogy van egy...
Hát, hogyha neki az a hitvallása, hogy igen, mondjuk ezzel az LMP-s pecsni se segít sokat ezen a hitvalláson, de ha neki az a hitvallása, hogy se jobb, se bal, se Fidesz, se ellenzék, civil szakértői budapesti, akkor ha a Fidesz beáll mögé, azzal valóban...
Tehát a Fidesz csak akkor állhat be mögé hivatalosan, ha ő kéri, ha meg azt mondja a Fidesz, hogy mindenki szavazzon Vitézi Dávidra, akkor a Vitézi Dávid miért nem mondja azt, hogy hát köszönöm, elvileg egy országosan 50%-on álló pártnak a szavazói, azok nem Rogán Antal meg Orbán Viktor, hanem nem tudom, egy kis tudom, hanem 50%-nyi szavazat, azzal bőven meg lehet nyerni a választást. Tehát igazából logikátlan, vagy hát magyarázatra szorul, ami magyarázatot egyelőre nem adott meg.
Arról nem beszélve, hogy azt mondod, hogy meg nem te mondod, Vitézi mondta, hogy itt civil szakértők, önálló, csak Budapestre koncentráló politizálás, hát a legnagyobb ellenfelének, Karácsonynak a fő politikai terméke a Budapest Köztársaság, a mindentől függetlenül csak Budapestre koncentrálás. Beemelt egy csomó civilt a fővárosi önkormányzatba, akik egyébként tök jól teljesítettek.
És ugye nincs is pártja.
És nincs pártja, tehát azt mondani, tehát ez kicsit a fenntartható rezsicsökkentés ellenzéki csodaszlogennyére emlékeztet, hogy én is ugyanazt akarom csinálni, csak én becsszóra jobban. Amit meg lehet próbálni, különösen ebben a politikai helyzetben, csak akkor tessék sorba állítani azokat a kiváló civileket, akik vállalják azt, hogy ők Vitézi Dávid zászlaja alatt a városi kertektől kezdve a szennyvíz elvezetésen át a fesztiválzenekarig mindent jobban fognak csinálni, mint ahogy most van csinálva.
És ugye van egy második kérdés is, mert a Fidesz saját érdekéből, vagy akkor úgy gondolt érdekéből átírta ugye a választási törvényt. Tehát ez a fajta Budapest központúság, amiről a Vitézi beszél, jól működne egy olyan közgyűléssel, budapesti közgyűléssel, amiben mondjuk a polgármesterek vannak. És akkor lehetne azt mondani, hogy ez valójában nem is egy párt, hanem egy a kerületek és a központnak.
Budapestért mozgalom.
Egy Budapestért mozgalom. De most nem ez van. Most az van, hogy lesz egy pártlista, amin kiderül, hogy mekkora támogatása van Vitézi Dávidnak, ha megnyerni a főpolgármesteri posztot, arra, hogy megcsinálja a programját. Karácsony Gergelynek erre több állítása van, tehát lehet, hogy Vitézi Dávidnak nincs pillanatnyilag állítása, de hát valódi útja a hatalomban mégiscsak az, hogy a Fidesznek a képviselői a közgyűlésben majd meghozzák mögé a többséget abban az esetben, ha tud nyerni. Tehát hiába tagadja a Fideszt, az útja akkor Budapest vezetéséhez nincs meg a Fidesz nélkül.
Vagy az ellenzék nélkül.
Vagy az ellenzék nélkül, de hát Karácsony Gergely főpolgármesteri ciklusát végigkíséri az, hogy mindenben muszáj megállapodni a DK-val, mert egyszerűen a fővárosban legalábbis a DK elég nagy párt ahhoz, hogy megkerülhetetlen legyen, és ez nem is nagyon fog változni, mert a DK szavazóbázisa Budapesten elég nagy, és rendkívül fegyelmezett.
Igen, opció-e, hogy a DK a Vitézit támogatja? Úgy látom, hogy nem, tehát ilyen értelemben visszajutunk a Fideszhez.
De ha támogatná a DK Vitézit, akkor az a Vitézi hitelességének egy csöppet. Tehát az legalább ugyanannyit ártana, mintha a Fidesz támogatná a Vitézit.
Igen, és azért vezettem fel azzal, hogy Én Sanyi, neked szokott szívőben lenni ez a szavajárásod, hogy ez most egy politikus vagy egy politikusnak látszó tárgy, hogy az a nagyon érdekes Vitézi Dávidnál, hogy látjuk, hogy egy jó szakember, egy elismert szakember, de eddig akármilyen olyan helyzetbe került, ahol politikával érintkezett, a szakembersége az fennakadt a politika torkán, tehát azt a fajta alkudozást, politikai ügyködést, hátsó szobás megbeszéléseket, stb. Ahhoz ő egyelőre nem volt kompatibilis, és az a platform, amivel most ő elindul, az valóban megkérdőjelezi azt, hogy ha tényleg úgy állnak a csillagok, hogy Vitézi Dávid a következő főpolgármester, akkor mi a garancia arra, hogy nem egy ilyen túlhasznált szó, de nem egy béna kacsa lesz a főverseny, akivel senki nem akar majd együtt dolgozni.
Hogy cinikus legyek, pont most rakja le az asztalra az első bizonyítékát, hogy megtanult politizálni, hiszen egy politikailag igen zavaros mozgalom élén próbálkozik most, úgy, hogy nem tudjuk még, hogy van-e fordulat a következő 3 hónapban abban, hogy ki is támogatja, hogyan támogatja, ki mire szólít föl.
Embrionális fázisban van finoman szólva ez a dolog. Ami a felszínen tök jó, csak ha Magyar Péternél azt mondjuk, hogy ez a most jutott eszébe zászlót bontani, és már csak úgy tud elindulni, ha vásárol valahonnan egy pártot, mert alapítani már nem tud, hogy az EP választásokon induljon. Ez igaz a Vitézire is, hogy az, hogy ő majd egyszer polgármester lesz, ez lebegtetve van legalább egy éve. Hát ennek a, mint Pallas Athénének teljes vértezetben kéne előpattannia a semmiből, hogy hát ebből legyen valami.
Még az államtitkári helye is rajta van talán a seggén.
Igen.
Ugye azt még érdemes ehhez hozzácsatolni, hogy Karácsony Gergelynek ez volt ugye a reakció, hogy nem is csak az, hogy gyakorlatilag egy Fidesz fiókáról beszélünk, azért ezt felolvasom, mert engem megfogott ez a reakció. Főpolgármesteri választás után szakmai feladatra kértem fel Vitézi Dávidot, azt mondta, nem tudja vállalni, mert nem engedte meg neki Orbán Viktor, és ő nem szeretne olyan katona lenni, aki Észak-Koreából menekül Dél-Koreába, de hátulról lelövik az övéi. Tarattara, se baj, szabad Budapest, a menekülőket befogadja, a betetakodókat legyőzi. Én afelől nem vagyok meggyőzve, hogy ja igen, és akkor utána Vitézi Dávid még kérte is, hogy vitázzanak a jelöltek. És Karácsony Gergely kitartott amellett az álláspontja elképzelése mellett, hogy Szentkirályi Vitézi javára, vagy Vitézi Szentkirályi javára valahol hátra fog lépni. Nekem az a kérdésem itt, és az vezetődött fel azzal kapcsolatban, hogy Karácsony vajon jól kezelte ezt a helyzetet, hogy az a Karácsony, aki 5 évvel ezelőtt azzal a platformon tudott nyerni, hogy demokratikus Budapestet vitázzunk, programunk legyen, céljaink legyenek, stb., és valaki legalább papíron, de kihívja egy ilyen küzdelemre, ahol azt mondja, hogy legyenek programjaink, vitázzunk, nézzük meg, hogy ki a jobb. Nekem logikusabbnak tűnt volna az a lépés, hogy Karácsony egy ilyen izével áll ki, hogy azt mondja, hogy rendben, Dávid, vannak egyetemértésünk, van egy múltunk, azt mondom, hogy akkor győzzön a Jobbik, én ezt tudom felajánlani, stb. Vagy az is egy opció, és kíváncsi vagyok, hogy szerintetek melyik a reálisabb, vagy tényleg a Karácsony tábor azt várja, hogy van Karácsony, és vannak a fideszesek, aki nem Karácsony, az fideszes.
Én úgy gondolom, hogy hiba lett volna Karácsony részéről a gentleman-like, üdvözlöm, Mr. Vitézi, üljünk le egy vitára típusú hozzáállás. Továbbra is ott van Vitézi előtt az a két akadály, amit nem ugrott át. Ha Karácsony behívja mondjuk a Városházára, vagy akárhol leül vele vitázni, kamerák előtt élőben, a politika minden kultúrát szabályának megtartásával, az a felemeli a saját szintjére. Tehát jelenleg itt azon vitatkozunk 10 perce, hogy komolynak tekinthető-e ez az indulás. Abban a pillanatban, ahogy Karácsony Gergely leül vele vitázni, komolynak tekinthető az az indulás. Tehát ha most a Orbán Viktor leülne, nem tudom, hogy Donát Annával leült volna vitázni mondjuk Donát Annával 2022. februárjában, azzal ő maga adta volna neki oda azt a posztot, hogy ő az a politikus, akit Orbán Viktor is annyira komolyan vesz, hogy vele leül vitázni.
Onnantól igen, de Karácsony Gergelytől épp az az elvárás, hogy ne ezek szerint az Orbán logika. Aztán lehet, hogy
de az elvárás. Az Orbán részéről ez nem diktátor logika, az Orbán részéről ez politikai realitás logika. Tehát ha te egy 5 éve működő politikus vagy, aki a 5 éve küzdesz a DK-val, meg a Fidesz-szel minden létező apróságon, amit keresztül kell vinni a budapesti politikán, ennek ellenére ki tudsz belőle jönni egy nagyjából pozitív imidzsel, akkor most csúnya szó, de nagyjából belőled jön az a napfény, amit eldönthetsz, hogy kire vetüljön rá az ellenfeleid közül, mert akire rávetül, az a te fényedben fog sütkérezni, és megkapja azt a lehetőséget, hogy az egyenrangú ellenfél pozíciójából kritizáljon, ne pedig a kihívó, akiről még azt se tudjuk, hogy tudja-e, hogy milyen cím alatt található a fővárosi városháza, most nyilván eltúloztam, pozícióból tárgyal. Tehát az lehet, hogy lehetett volna ezt szebben is mondani, kislovag, most karácsonynak üzenve, de hogy más, hogyha más nem lett volna szabad mondani, az biztos. Tehát, hogy Karácsony én szerintem jól csinálta, hogy nem ugrott bele abban, jó, akkor hárman vagyunk esélyes jelöltek, és vitázzunk, mert akkor mi hárman most itt azon vitatkoznánk, hogy a három esélyes jelölt közül melyiknek mekkora esélye van. Most egy fázissal korábban vagyunk, esélyes jelölte egyáltalán Vitézi, nem pedig mennyire esélyes.
Tökéletes példa volt 22. februárjában Donát, mert azt gondolom, hogy egy normál országban 22. márciusában Márki-Zay Péter kijelölt, hat párt által támogatott kormányfő jelölte, vitáznia kellett volna Orbán Viktornak. Ezek a választási szabályok, hogy a két esélyes induló vitázik egymással. Az, hogy ez nem így történik, az a mi illiberális médiaterünknek az oka. De Donát Annával valóban nem kellett 22. februárjában vitáznia. Szerintem Karácsony Gergelynek kell majd vitáznia.
De nem most.
A kihívóival, akár több kihívóival is kell vitáznia, de előbb látni kell, hogy akkor pontosan mik a, milyen politikai platformok jelölésével áll célhoz, hogy összeszedte a szükséges, induláshoz szükséges feltételeket, tehát hogy hivatalossá váljon. Én szerintem hivatalos jelölttel nem tagadhatja meg Karácsony Gergely, hogy vitatkozzon. Most viszont valóban politikai értelemben semmi nem lehet nyerni, mert pontosan tudjuk, hogy Vitézi, ha kikerüli a politikai kérdéseket, akkor tök jól el fog beszélgetni a villamosokról és a biciklis közlekedésről. Potensebbnek fog látszani, mint amilyen valójában a politikai hibák miatt. Ezt Karácsony Gergő által tehát áthidalni és nem érvényesíteni, az valóban politikai hiba lenne.
Csak a mi eszeltes véget azért említsük meg, azt is ebből nem lesz bejátszó, hogy elindult ugye héten hivatalos és Szent Király Alexandra, amikor a múltkor beszélgettünk még a szavazófülkében, akkor még csak nagyon sejtettük, aztán megjelent a szavazófülke, és pár órán belül már pontosan tudtuk. És annak, aki nem látta volna, egyfelől irigykedem rá, másfelől azt képzelje el, hogy egy ilyen kicsit ilyen gimiszi játszóköri kézmozdulatokat és intonációt idéző másfél perces gyurcsányozás volt az ajánlat Budapestnek. Igazából az a kérdésem, hogy ez az egész jelölés és ez a hercehurc, ami volt, amit már félig említettünk, ez annak a beismerése, hogy a Fidesz belátta, hogy nem tudja megnyerni Budapestet, vagy az a legjobb lövése Budapest felé, hogyha kirak valakit, aki elmondja 100-ból 100 pontosra a Fidesz propagandát, fiatal, nő, és ott van mellette vele szemben egy vagy két fiatal fickó, ilyen arcot kell oda tenni hozzá, hogy jól nézzen ki egy szavazólapon, vagy egymás melletti óriás plakátokon, és nézzük meg, hogy mi sül ki belőle.
Én úgy gondolom, hogy a NER-ben, a NER létezésének az egyik alapszabálya, hogy nem lehet Orbán Viktornál karakteresebb politikus a NER-ben. Karácsony Gergely jó vagy rossz értelemben ez most mindegy is, de egy nagyon karakteres politikus. Tehát ahhoz, hogy Karácsony Gergelyt megverje a Fidesz, ahhoz egy annyira karakteres politikust kell felépíteni, aki karakteres, legalább annyira karakteres, mint Orbán Viktor. Senkit nem fognak felépíteni, aki legalább annyira karakteres, mint Orbán Viktor. Inkább elengedik a főpolgármesteri választást. Innentől kezdve a feladat az, hogy a listás szabályok miatt a közgyűlésen keresztül talán lehet fogni, a bárki is lesz a főpolgármester, azokat a biztos szavazókat, akik eljönnek és ránk szavaznak, azokat a saját módszereinkkel mozgósítani kell, ki kell belőlük hozni a legtöbbet, ehhez egy kellemes megjelenésű, jó beszélőkéjű, a programot jól felmondó személyre van szükség, tök mindegy, hogy férfi vagy nő. Ha ugye jelenleg Magyarország az egyetlen kormány, Magyarországon van az egyetlen olyan hely, ahol kormányban nincs nő egész Európában, tehát ha még a női kvótában is szerzünk pontot, az is jó. Ez egy biztonsági kűr, amit Szentkirályi Alexandrával le kell futni, nem gondolják úgy, hogy Szentkirályi Alexandrából főpolgármester lesz.
Igen, és a bukást meg nem varják önmagukhoz hozzá, tehát azért nem véletlen, hogy a budapesti választmánya a Fidesznek, aminek a létezéséről én az elmúlt években nem tudtam, jelölte Szentkirályi Alexandrát, amit utána a Kövér László vezette országos választmány elfogadott. Orbán Viktor erről nem kommunikált, tehát, hogy láthatóan már most beáraszták a vereséget, és hát a mozgás terüket megkorlátozza pont ez, hogy átszabták a választási szabályokat, mert az átszabott választási szabályok miatt nagyon fontos a Fidesznek, hogy a maximális pártlistás szavazatot hozza ki Budapesten, amit Szentkirályi Alexandra fog vezetni. Tehát nagyon nehéz lesz, úgyhogy mondjuk az LMP, és nem tudjuk, hogy milyen formációban majd valószínűleg ez egy vitézi lista is, ami elképesztően nehézé teszi a Fidesz számára, hogy valami fajtaképpen azt sugalja a szavazóinak, hogy a vitézivel meg lehetne verni Karácsonyt, de egyébként azt a listát kell választanod, amin a Szentkirályi Alexandra van az élen. Ez egy nehezen megugorható politikai bravúr lenne egyszerre kampányolni Szentkirályi mellett és ellen. Ez nem biztos, hogy sikerülni fog.
Ez a fából egy kör alakú vasdarabot szerkeszteni.
És ez a mutatvány nagyon könnyen lehet, hogy a vitézi féle indulást is majd egy lábjegyzetté csökkenti.
Hát egyébként Karácsony Gergely marha jól járna azzal, ha vitézi lenne a fő ellenzéke Budapesten. Mert vitézi nem tudna nem konstruktív ellenzék lenni, mert ha azt mondja Karácsony Gergely, hogy hosszabbítsuk meg Bicskéig a nem tudom melyik villamosvonalat, és itt van a koncepció, biztos, hogy vitézinek az elmúlt 20 évből van arról egy cikke, hogy ezt tényleg így kéne csinálni, és akkor oda lehet menni, hogy Dávid, hívd már fel a bácsikádat, hogy kéne az a 150 milliárd forint hozzá, és erre mit mond Vitézi Dávid? Azt, hogy jó, felhívom, vagy pedig hiteltelenné teszi magát. Tehát ha a fő budapesti politikai erőt a DK-ról lecserélnék a Vitézi féle LMP-re, Karácsony Gergely pesgőt bontana.
Én csak annyit tenni még utolsóként hozzá, hogy a választási törvényekkel azért nem játszanak a választások előtti egy évben, mert kellemetlen helyzetbe hozhatja egyes pártokat. És nekem most úgy tűnik, hogy a Fidesz azért ez a saját két átírása, hogy egy napon tartják az önkormányzatit az Európai Parlamentivel, illetve hogy átszabta a Budapestit, ez pillanatnyilag kellemetlen helyzetbe hozza, mert elképzelhető és nem kizárható hirtelen, hogy Magyar Péter egy lendületből lévő formációval jelenjen meg június 9-én, és olyan szavazókat vigyen, akiket a Fidesz ellen hangol, és akkor hirtelen nagyobb lesz a részvétel az önkormányzati választáson, olyan emberek fognak megérkezni, akik azt keresik, hogy ki nem Fidesz a szavazólapon, ez kellemetlenné válhat, és kellemetlenné válik ez a helyzet, ahol ugyan van két jó ötletük, hogyan lehetne Karácsony Gergelyt egy kicsit piszkálni, de jó ötletük nincs, hogyan lehetne legyőzni, viszont ez csökkentheti az ő budapesti erejüket.
Igen, sajnos azt a magyar politikában nem csak ezek szerint a kormányon sem mindig tudják, hogy fizikából megtanuljuk, hogyha 2 deci 10 fokos vizet összeüntünk 2 deci 20 fokos vízzel, annak nem 4 deci 30 fokos víz lesz a vége. És most egy picit ebben a szituációban vannak eddig az ellenzék volt mindig ebben a szituációban, hogyha összeadnánk a Jobbikot, meg az LMP-t, meg a zöldeket, meg a sárgákat és a pirosakat, akkor kijönne egy többség. Na most Szentkirályival, meg Vitézivel most megint ebben a helyzetben vannak, és visszafele is elsülhet, ugyanúgy, ahogy mondtad.
Zárásnak csak azt a kedves kérdést hoznám föl, amit egy ismerősömtől kaptam, aki azt tette föl nekem egy üzenetben, hogy hát mi lesz ezután Szentkirályi karrierjével. Hát szerintem Szentkirályi találkozunk az őszi ülésszakban az első kormányinfón, ami addigra kb. Mindenki el is felejtette, hogy ő elindult Budapesten, és majd kap néhány kérdést, és a következő héten már nem kap néhány kérdést.
Schmidt Pál is járkál rendezvényekre azóta is.
Biztos megvan ígérve az, hogy ez a várható vereség az ő karrierjét nem akadályozni fogja, hanem valamifajtaképpen.
De legalább mit kap cserébe?
Szerény módon tovább lépteti.
Nem hagyják az útszélén. Akkor ezzel a végszóval köszönök el tőletek, és köszönök el hallgatóinktól, nézőinktől. Sanyi, Marci, nagyon szépen köszönöm a mait, nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Jövő héten folytatódik a szavazófülke pénteken, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, hogy lássátok, vagy a HVG podcastokra, hogy halljátok, és halljátok a többi műsorunkat is. Ne felejtsétek el lecsekkolni a Diétás Magyar Múzsát. Egyébként pedig mindenkinek kellemes hétvégét. Jövő héten újra találkozunk. Viszont hallásra, viszontlátásra.